Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a logisztika hetén vagyunk, vagy hetében vagyunk. Kovács Bélával beszélgetek, az Elektrokord Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezetővel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Logisztikát sokszor beszélgettünk már a Mindig Környezettudatosan rovatban is. A gyűjtőhálózatukról, az Elektrokord munkájáról, a logisztikai pontokról, nehézségekről, az egész rendszerről talán érdemes most még egyszer így a logisztika hetén keresztül, vagy szemvegén keresztül beszélgetni. Mi volt a legnehezebb, amikor ezt a gyűjtőhálózatot fölállították itt Magyarországon?
Talán a legnehezebb elemek azok voltak, hogy egy olyan komplex rendszert kellett létrehozni, amely biztosítja mind a tárgyi, személyi feltételeket és a know-how-t. Egy olyan rendszert kellett kialakítani, ahol éppen gyűjtjük be a fénycsöveket, lámpákat, és ezeket feldolgozzuk, úgy, hogy a kinyert üveg, tipikusan ez tisztított üveg, amit nekünk vissza kell forgatnunk, ezek kohóképesek legyenek, tehát idegen anyagtól mentesek legyenek. A rendszerünk másik jellemzője, hogy az iparág gyártói nagyon tudatosak és elkötelezettek a hulladék visszavétele tekintetében. Már a kereskedelmi gyakorlat is olyan, hogy az új termékek csomagolása alkalmas arra, hogy a régi termékek abban kerüljenek visszaszállításra, az újrahasznosításhoz. A harmadik jellemző pedig egy olyan szoftverrendszer, amiben ezeket programozzuk, és ennek része például a lampahulladék.hu oldalon egy gyűjtőpontkereső is, ahol a település nevét és az irányító számát megadva megkapjuk a hozzánk legközelebbi gyűjtőpontot. És a találatok közül azt szerint is választhatunk, hogy hulladékudvarba, egy kereskedelmi egységbe, vagy egy hulladékgyűjtésre szakosodott céghez kívánjuk elvinni a hulladékunkat.
Én most egyből belevágtam itt a közepébe, mert hogy már van némi jártasság a különböző riportok kapcsán az önök munkájában. De nézzük az adatokat, a számokat. Jó, akár 2020-21, hány gyűjtőpontról, milyen lehetőséggel, milyen rendszeren keresztül, mennyi hulladékot, mennyi lámpa hulladékot sikerült visszagyűjteni, és aztán később újra hasznosítani. Hogy néz ki ez a rendszer a számok tekintetében?
A számok tükrében a rendszer úgy néz ki, hogy 14 ezer gyűjtőpontot kell rendezzünk, és 40 ezer gyűjtőedény van kint ezeken a pontokon. Naponta kb. 50 hívást kapunk, hogy a hulladékgyűjtő edények megteltek, és azokat ürítsük, és kb. Naponta 5 autó megy az útvonalak, a tervezett útvonalakon, és gyűjti le ezeket a hulladékokat. Ez egy rettenetesen komplex és összetett munka. Erre van nekünk egy teljes körű logisztikai koordinációs online felületünk, amelynek segítségével ez a folyamat a megrendelés beérkezésétől egészen a begyűjtés visszaigazolásáról szóló szállítási jegyek kipostázásáig, tehát a folyamat elejétől a végéig ez lekövethető. Ennek az a hangzatos neve van, hogy parcel, csomag, csomagküldés, ez a logisztikai tervezőprogramunknak a neve, ami a szakmaiaknak nagyon ismert, és a szállítási útvonalak tervezése is teljes körűen ebben a rendszerben történik meg. Külön útvonaltervező rendszer lett kialakítva, ami figyelembe veszi a konkrétan leadott megrendeléseket, és ugyanarra az útvonalra illeszkedő többi címet is, ahová meghatározott ideje nem történt kiszállítás.
Igen, hát ezt úgy kell képzelni, gondolom, mint egy futásszolgálat, csak önöknek azért ebben az egész dologban nem volt gyakorlata, nem ezzel foglalkoztak. Amikor fölállították a rendszert, akkor volt valamilyen minta? Hogy találták, hogy hova kell a gyűjtőpontokat helyezni? Hogyan alakultak ki ezek az útvonalak? Nyilván ebben szoftvernek, szakemberek segítettek, de hát ebben nem nagyon lehetett jártasságuk, mással foglalkoztak.
Igen, nem volt jártasságunk. Ami hasonló ilyen parcelszerű legyűjtést végez, az az elemek. Hordozható akkumulátoroknak a legyűjtése, nekik 32 ezer gyűjtőpontjuk van, de hát nyilván ők saját rendszert működtetnek, és hát ezek a szoftverek a cégek tulajdonát képezik, úgyhogy ahogy te is leírod, nekünk egy teljesen új alapokon nekünk kellett ezt a rendszert kitalálni, és most egy nagyon jó működő rendszer van, tehát mind a logisztikai tervezés, a gyűjtőedények, a megrendelések napra kész kezelése van. Ugyanebben a rendszerben történik a szállítólevelek feldolgozása, tehát a megvalósulás ellenőrzése, a nyilvántartás, a statisztika, a monitoring, illetve még egyedi jellegű a mi rendszerünk, van egy jármű követő rendszerünk is, amelynek a használatával teljes kontroll gyakorolható a járművek felett. A nap 24 órájában pontos információt nyújt ez a rendszer arról, hogy a járművek milyen sebessége, merre járnak, vagy hogyan haladnak, és ez biztosítja a felügyeletet nekünk, és hát így pontos elszámolás is készíthető az adatok alapján.
14 ezer gyűjtőpont, ugye? Azt mondtad. 14
igen, igen.
De nyilván azért ez egy békeidőben ez egy fölálló és működő rendszer volt. Aztán jött a Covid, amit mindent megváltoztatott, mert az emberek nem feltétlenül mentek ki az utcára. Ha kimentek, akkor nem biztos, hogy oda mentek, ahova eddig. Nem biztos, hogy elhelyezték azokat a lámpahulladékat ott, ahol kellett. Nyilván itt változtatni kell. Aztán jött az energia hatékonyság kérdése, az energia válság kérdése. Nyilván most még inkább fontos az, hogy mennyi üzemórát megy egy gépkocsi, milyen útvonalon jár. Állandóan finom hangolni kell ezt a rendszert?
Így van, ez állandó finom hangolást igényel. A járvány az jelentős változásokat hozott a logisztikai szektorban is. Ilyen jelenség az ingadozó kereslet, a beszállítások egyenetlensége, az online kereskedelem térhódítása, és hát küszöbön a negyedik ipari forradalom, amit ipar 4.0-ként apostrofálnak a hírekben. Ezek a változások egy olyan új világot hoztak létre a logisztikában is, ahol már egy gomnyomásra szinte bármi vásárolhat online, ráadásul házaszállítással és egyre rövidebb szállítási határidőkkel. A logisztikai iparág nagyot profitál az új igényekből, csak lépést kell tudjon tartani ezekkel az új trendekkel, mármint a technológia és a szaktudás oldaláról. A többi vállalathoz hasonlóan mi is újra gondoltuk a készletszintek optimalizálását és a helyszínekre történő kijutást, az egész láncot digitalizáltuk, és ahol lehetett, kiszerveztünk egyes szolgáltatásokat. Amit még kiemelnék az, hogy az intralogisztika, vagyis az anyag kapun belüli beérkezésétől a készáru kamionra tételéig történő folyamat, ezt gyakorlatilag a kapun belüli logisztikának hívhatjuk, ennek a hatékonysága nagyon megugrott, és hát azt olvashatjuk a szakirodalomban, hogy ez a szegmens várhatóan 15%-os éves növekedés ütemben fog növekedni 2030-ig. És ez az integrált intralogisztikai optimalizálás adja a növekedés fő motorját, mivel a ipar 4.0 arra kényszerítette a logisztikai iparágat is, hogy a termelési folyamatokkal közös hálózatban digitalizálódjon. Valahogy úgy tudnám most egyszerűen leírni, hogy jönnek a piaci információk, ez alapján történik a gyártás, a készletezés és a kiszállítás, és hát ehhez szükséges egy jó technológia, és a legnagyobb növekedést jelentő technológiát a kobotok, a co-working robot, az együttműködő robotok és az automatizálási szoftverek jelentik. A robotok például a csomagológépek és a mechanikus karok, ezek csökkentik a szedési és a csomagolási műveletekhez szükséges fizikai erőfeszítéseket, és hát látványosan megnövelik a munkasebességét.
Eddig főleg a logisztikáról beszéltünk, a gyűjtőpontokról, az egész rendszer működéséről. Mit eredményez a számokban? Arról talán még nem beszéltünk. Tehát a visszagyűjtés arányaiban, akár tonnában kifejezve, az mennyire sikeres Magyarországon? Mit mutatnak az adatok, a számok?
A mennyiségek kevésbé nőnek meg a begyűjtésben. Ezek a automatizálások és digitalizáció a logisztikában inkább a költségek kontrollálását segítik. Hogyha belegondolunk abban, hogy egy hagyományos gépparkkal és sok kezelővel üzemeltetett raktárakban milyen nehéz a változásokat kezelni, mivel a kevés munka esetén a munkaerőt ugyanúgy fizetni kell. Ha meg maximalizált a munkaterhelés, akkor pedig nem elég a munkaerő. Ekkor a hagyományos targoncákkal, anyagmozgatókkal, a hagyományos raktári rendszerekkel az áteresztő képesség az nagyon korlátozott, ezért segítenek ezek a robotizált megoldások, illetve az automatizálási szoftverek. Ezek azt a kérdést vetik fel, hogy hogyan tudjuk a kettőt párosítani, mivel ezek nagyon drágák. Tehát a beruházásuk, működtetésük is jelentős. Én azt szoktam erre mondani, hogy a kettő arányának optimalizálásával lehet ezekre az ugrásszerű helyzetekre leginkább felkészülni. Tehát a házon belüli és a házon kívül kiszervezett logisztika arányát kell optimalizálni, illetve hát nem csak a robotok bekerülési költségét kell megnézni, hanem az egész anyagmozgatási hatékonyságot kell számításba venni, és ez egy nagyon komplex munka, amikor a valós és tényleges igényeket ez alapján próbáljuk kalkulálni. A 14 ezer gyűjtőpontunkon 600 tonnát gyűjtünk be, évente átlagosan ebben az évben 625 tonna begyűjtését tervezzük. Ez az értékesített lámpa és fénycső mennyiségnek a 68%-a lesz. 65% egyébként az Európai Uniós cél az elektromos elektronikai berendezések visszagyűjtésére. Ez az elmúlt évben értékesített mennyiség százalékát jelenti, tehát ha tavaly 100 lámpát adtak el a gyártók, akkor ebben az évben legalább 65 darabot kell visszagyűjteniük. Ezt a visszagyűjtést követően mi 82%-os mértékben hasznosítjuk, tehát csak 18% az a mennyiség, amelyeket környezetbarát módon ártalmatlanítanunk kell, a többit ipari nyersanyagként visszajuttatjuk az üvegiparban és az építőiparba.
Mi lesz az üveg hulladékból? Nyilván akkor ezek szerint lehet építőanyag, adalék, lehet lámpatest vagy fényforrás, tehát tulajdonképpen újra születhetnek, ugye? Ezek
igen,
a fényforrások.
Igen. Ezeknek a termékeknek a döntő többsége üvegből áll, és azt a lámpaipar vette vissza, de a energiaválság és a piaci igények átrendeződése miatt a magyar lámpagyárak leálltak. Ezt mi most az építőiparnak adjuk vissza, ezeket homok helyettesítőként, elsősorban betonkészítéshez és extrik habarcs készítéshez használjuk, és annyi ezeknek az adalékanyagoknak így az előnye, hogy a kötés még erősebb lesz. A beton szilárdságát tudjuk vele növelni.
Mi a legnagyobb nehézség ma az elektrokord életében, ha a logisztikát említjük, hogy a logisztikát tesszük ki az asztalra? Mi az első, ami eszedbe jut?
Az első, ez az optimalizálás, illetve hát a jövő, ahogy mindenütt olvassuk, hogy okos eszközök készülnek, tehát okos a tévénk, a telefonunk, de most már a lábasunk és az ingünk is okos, és hát tényleg ez olyan folyamatok megszervezését jelenti, amelynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak egymással. Hogyan tudjuk ezekkel a számítógép vezérelt rendszerekkel követni a fizikai folyamatokat, hogyan tudjuk a fizikai valóság virtuális mását leképezni, és ezeket a szoftvereket hogyan tudjuk a döntéshozatalba behozni, mivel ezeknek az új fajta szervezésnek és az itt szereplő eszközöknek már egy önszervező képességük is van. A te műsorodban is sokszor elemeztük azt, hogy ezek az eszközöknek a lényege az, hogy rákapcsolódjanak egy hálózatra, és valamilyen érzékelőkkel tudjanak a külvilágról azaz, hogy gyűjteni, és így a környezetre hatni, például egy lámpát bekapcsolni, és rendelkezzen valamilyen intelligenciával, és hát ezek a kütyük, ezek a felhőkben folyó programokból állnak össze, és az alkalmazkodás a dinamikusan változó környezethez, ez jelenti nekünk a legnagyobb kihívást. Ezt próbálják a kollégáim, akik a logisztikával foglalkoznak, ezeknek a rendszerek építése, hogy hogyan tudunk leginkább a környezetnek megfelelni, ezek jelentik a legnagyobb kihívást.
Nagyon szépen köszönöm. Kovács Bélával beszélgettem, az Elektrokord Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezetőjéről a logisztika hetében, itt a Trend FM-en a Monitor délutánban. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.